Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök videós üzenettel jelentkezett a Védelmi Tanács ülését követően. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban, fogalmazott Orbán Viktor. Az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a honvédség ellen, jelentette ki, miközben a videóban Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét és Ruszin-Szendi Romulus volt vezérkari főnököt mutatják. A kormányfő szavai alapján ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett Ukrajnához és Oroszországhoz, miszerint előrelépést kell elérniük a háború lezárását célzó tárgyalásokon, különben az Egyesült Államok kilép a rendezési folyamatból. Erre emlékeztette Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak adott interjújában. Előzőleg kiderült, a tervek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Isztambulban várja Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök egyelőre még nem közölte, hogy részt vesz-e a tervezett találkozón, vagy hogy az oroszok milyen delegációval szeretnének részt venni a közvetlen tárgyalásokon. Szaúd-Arábia összesen 600 milliárd dollár amerikai befektetése és beszerzése vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök közel-keleti látogatásának szaúdi állomásán a Fehérház. A bejelentett gazdasági csomag részeként Szaúd-Arábia összesen 142 milliárd dollár értékben vásárol amerikai védelmi és hadipari eszközöket, fegyverzetet és védelmi szolgáltatásokat. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Richard Rashit, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szempontokat. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, ami csak erős nemzetállamok talaján épülhet fel, mondta az országgyűlés elnöke, miután fogadta Richard Rashit. Kövér László rámutatott, ez azt is jelenti, hogy semmilyen vélt vagy valós többség nevében, érdekében nem lehet letaposni egyetlen nemzetállam egzisztenciális érdekeit sem. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzó ereje tudott maradni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter aláhúzta, Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és nyugati nagyvállalatainak fontos találkozási pontjává vált. A magasan képzett egészségügyi szakdolgozók a jövőben önállóan saját jogon is elláthatnak olyan tevékenységeket, amelyeket eddig kizárólag orvosi diplomával lehetett végezni, jelezte az egészségügyért felelős államtitkár. A rendszer költséghatékony, javítja a beteg elégedettséget és csökkenti az intézeti várakozási időt, sorolta az előnyöket Takács Péter egy a Debreceni Egyetemen rendezett konferencián. Első körben 183 vállalkozás nyert el, összesen 19,2 milliárd forintot a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabados Jihárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése. Először a négy kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Már 1000 család vett részt a vidéki otthonfelújítási programban az év első negyedében, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Koncsófia emlékeztetett, a korábban 370 ezer család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul ez, de kifejezetten az 5000-nél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50%-os, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 milliós beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. Ismét kitört az Etna, Európa legmagasabb aktív vulkánja. Az olasz sajtó beszámolója szerint a robbanások intenzívek és gyakoriak. Földrengés okozott riadalmat Nápoly környékén, a 4,4-es erősségű földmozgás miatt egy időre a régió vasúti közlekedését is felfüggesztették. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszél a valódi jelenlét erejéről és az imádságról.
Mi életformánkban, vagy ahogy mi élünk, nagyon gyakran így, ha ott van egy szükség, ott van egy gyerek, akinek szüksége van rátok, rögtön válaszolnunk kell. És még egyszer, hogyha olyan lenne, hogy be tudnánk iktatni az életünkben az imádságunkat, amikor nem csak szavakat mondtok, hanem oda tudtok térni ebbe az atyával létetekbe, mert ott történik meg az, hogy tényleg mi a te dolgod. Melyik előadást kell elvállaljátok? Hova kell menjetek? Mert néha nem neked kell oda menni, hanem valaki más szeretne küldeni, és ha te vagy ott, mindenre válaszolsz, hogy tud az Úr olyat küldeni, akinek ott kell lennie? Ha minden a ti nyakatokban lesz, hol van az, amikor tényleg tanítványoként tudunk élni, és követni merjük azt, még akkor is, hogy szükségeket kell otthagynotok, helyzeteket kell otthagyni, hogy nem oldódik meg, nem ti oldjátok meg. És látjátok ezt a szabadságát Jézusnak? Elmer engedni, és nem foglalkozik azzal, hogy valószínűleg ezt gondolják azok, akiket nem gyógyított meg. Te vagy az Isten fia. Az apámat meggyógyítottad, engem nem fogsz. Jézus nem megfelelni akar ezeknek a helyzeteknek, vagy másoknak, hanem követi az atyát, de ez nekünk kihívás. Mert ott vannak az előjáróink, ott vannak a püspökeink, ott vannak a társadalom, a pályázataink, stb. És akkor teszem egy kérdőjelet, hogy mennyire vagyunk szolgái helyzeteknek, vagy kiszolgáltatva vagyunk, vagy tényleg mennyire tudunk tanítványokká válni, vagy tudunk szabadok lenni a küldetésünkre. És még egyszer ettől szenvedünk, ez nem olyan egyszerű, vagy ez nem fekete-fehér. Vagy nem vagyunk mindig szabadok. De olyan jó tudni, hogyha nem vagyunk azok, mert akkor legalább lehet kérni ezt, vagy nem tudom, akkor, hogy az Úr hogy látja ezeket a helyzeteket, vagy ő mit érez a mi kötöttségeinkkel kapcsolatban, vagy még egyszer azért térek vissza ahhoz a térhez, amikor tudtok imádkozni, és tényleg imádkozni, vagy ebbe a térbe lenni, mert ott megszületik valami szabadság, amire ahogy tudtok élni, vagy tudtok igent mondani, vagy eltölteni időt mondjuk egy emberrel, vagy merni nagy szereplést vállalni, pedig szorongsz tőle. Kimelsz áll egy iskola elé, úgyhogy sose csináltál ilyet. Vagy mersz órákat időzni egy személlyel, közben csomó mindenki vár rád. Hogy ennek a belső szabadsága, hogy mi a ti feladatotok, ebben a térben tud megszületni. Tehát a másik, amit akartam mutatni nektek, ez, hogy az Úrnak a szabadsága. A harmadik valahogy az, hogy ahogy szemlélitek Jézust, ő nem rohan. Picit több, mint elidőzni most. Azért vettem külön egy kicsit, mert valahogy a tekintet, vagy ahogy tudtok látni, vagy a mélységnek a témája az életünkben jön elő, hogyha az Urat szemlélitek. Csomó olyan jelenet van Jézus életében akkor, hogy ő leül, és így nézzétek az ég madarait. Ez azt jelenti, hogy ő nézi. Vagy neki van ideje, vagy volt valahogy tere annak, hogy így hogy fölemel a tekintetét, és nézi az özvegy asszonyt, hogy bedobja a két fillért. És nem csak bemegy a templomba, elmondja a saját imáját, és akkor kimegy. Hanem valahogy úgy látszik, Jézusnak van ez a elidőzésnek, vagy tehát nem csak a lét, az, úgy, ez nagyon kapcsolódik egymáshoz, kérlek, bocsássatok meg, csak amit most így szeretem aláhúzni nektek, az valahogy a mélységnek, vagy az elidőzésnek az ajándéka. És azért mondom ezt, mert rögtön ott van bennünk a feszültség, annyira vágyunk erre egyébként. Szeretnénk olvasni, szeretnénk jók lenni valamiben. Legalább katekétaként, hogy legyünk már jók, ha nem is lehetünk papok, vagy nem is prédikálhatunk, vagy nem is... De hogy legalább akkor ebben a szolgálatban, hogy legyünk már jók, hogy lelkiségben, vagy megjelentek új könyvek a... mit tudom én, a nyolc boldogság közösségtől, vagy nem tudom én, és akkor a kármelitektől, és akkor el kéne olvasni, de bakker, mikor? Vagy hogy? Ugye még egyszer az életformánk az izgalmas kérdés, mert nagyon vágynak így mélyülni, elidőzni, de hogy? Az érzés az ez kicsit, hogyha nem sikerül ez az elidőzésnek az ajándéka, hogy nem vagyok jó semmiben. Úgy megyek be tanítani, vagy úgy állok ki beszélni, vagy úgy vagyok jel, hogy igazából hát amatőr maradtam. Nem tudok elidőzni. Ennyit tudtam, ennyit értem el, de nem volt időm így elmélyedni. Nem tudom, hogy kell ezt csinálni. És amikor elkezdek olvasni, mert tegyük fel, hogy oké, elhatározom magam egy ilyen katekétikai műhely után, hogy jó, akkor ezeket most tényleg megtanulom, hogy tényleg jobb leszek ebben, vagy tényleg elolvasom azokat az irodalmakat, amelyeket itt az előadók olvastak, és akkor majd én is. És figyeljetek, előveszem este a könyvet, megveszek egyet mondjuk, és elalszom. És nem azért, mert nem érdekel, hanem mert de hogy? Mikor? Vagy? Na ilyesmi. És ennek a feszültséget szeretném, ha éreznétek, mert mégiscsak a meghívásunk az oda vezet bennünket egyfajta mélységhez, ahogy az Úr így van ideje nézni. Lehet, hogy ezt nekünk is gyakorolnunk kell újra, hogy merni. Szerintem az aszkéz is kerül elő témakörben újra számunkra, amit így föl fog az egyház újra fedezni. Nem az, hogy jóságosan vagy jámborságból lemondasz a húsról pénteken, vagy ezek jó dolgok, de nem erről van most szó, hanem egy olyan belső szükségről, hogy le kell mondanunk, böjtölnünk kell a médiában, vagy böjtölnünk kell a mobilunktól, vagy böjtölnünk kell a munkánktól, ahhoz, hogy tudjunk olvasni, hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk sportolni, tudjunk aludni. Figyeljétek meg, mi az, ami elmarad egy katekéta életéből, hogyha jól dolgozik? Nagyon izgalmas ez. Mi az, amit el fogtok engedni? Egyre kevesebbet fogtok aludni, mert abból el tudtok csípni. Nem fogtok sportolni, mert az fölösleges, mert abból le lehet csípni, mert az igazából, értitek, az neked lenne jó, de azt el lehet engedni, mert az csak neked kell. Nem fogunk imádkozni, mert ez is egy ilyen olyan kidobott idő, úgymond, ami semmit tevés. És az olvasás is még ilyen talán, mert tudod, hogy szükséged lenne rá, vagy tanulás is ilyen, de nincs energiánk rá, mert egy csomó mindentől elveszi az energiánkat. És még egyszer, ebből könnyen el tudunk csípni. És ami megmarad, az az, hogy fáradtan odaülünk a YouTube elé, és megnézzünk még egy 3 perces akciófilmet, mert az még kicsit kikapcsol, vagy a Facebookon még egy órát akkor így ingereket így pörgetek magam előtt. Nem tudom, mit csinálok, de muszáj valahogy így semmit más csinálnom, mint eddig napközben. És utána bezuhanunk az ágyba, és elalszunk. Még egyszer, ez nem rólatok szól, tudom, csak hogy mégis fölvettem azt az érzést, vagy helyzetet, hogy hol vannak azok a tereink, amikor mertek elidőzni, vagy szemlélni. Tudunk-e egy, gyakorolunk-e egy, lehetséges ez? És még egyszer azért mondom az aszkézis, mint témát, mert hogy olyan jó lenne, tudnánk teret teremteni ezekre, amikor merünk lemondani fél órára, egy órára az elérhetőségeinkről, az ingerekről, hogy utána aztán tudjatok látni, vagy tudjatok érezni, hogy mélyebbre tudjunk kerülni. Na, szóval ettől a feszültséget ne égjetek meg. És azért mondom, hogy irgalom, mert hogy ez nem egyszerű, hogy ezt neked kell megtalálni a saját életedben, ha egyáltalán kell azokat a tereket, ami neked segít, hogy tudj elidőzni, hogy tudj csak lenni, hogy tudj tényleg keresztényként élni, és nem úgy élni, mint egy megváltó, vagy mint egy mester, hanem úgy élni, mint egy tanítvány, vagy úgy élni, mint aki vagy. Aki meghívott.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, és teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből, szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat, és a te fele barátodat, mint magadat. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én minden időben szeret az igaz barát. S testvérül születik a nyomorúság idejére.
Ha nektek megy, akkor tudunk a gyerekek felé is egy picit ebből átadni. Az a nehéz, hogy bár elolvastatok a kateketika könyvet, csak nem így éltek. De odaálltok a gyerekek, és elmondjátok nekik, hogy hogy kell imádkozni. És az necces. Vagy ugyanúgy kiállunk prédikálni, és bár mindig az, amiket mondunk, csak éppen nem úgy megy át, amit mondunk, mert érzitek, hogy nem hiteles. Amit mondok, az teológiailag igaz. Vagy amit kifejezzünk, az teológiailag valós, vagy ezt mindenki érti, vagy érzi. De olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk lenni, hogy ebben lenni, mert még egyszer a szavainkon túl, a jelenlétünkből, a valóságunkból eszköze lehetünk, lehettek az Úrnak arra, hogy te is odairányulj, ahol ő van, és a gyerekek is odairányuljanak, ahol ő van. Ahol ő kezdeményezett. Amit nem te csináltál, hanem ahogy ő jelen van egy mai fiatal életében, ami nem a te életed. Ami nem a te érzéseid. Nem a te kultúrád. De hogy lehet ez érdekes egyébként. Tehát ha a szemlélődésnek a terében lehette, hogy mertek lenni, vagy ebben az elidőzésnek, ebben a mélység terében, akkor szemlélni egy fiatalt, vagy ahogy ő érez, ahogy ő gondolkozik, az iszonyú izgalmas. Ahol őt közelíti az Isten. És az nem biztos, hogy úgy, ahogy téged. Csak még egyszer, ehhez nekünk is ott kell lennünk, hogy őt szemléljük. És ez lenne az a mélység felé való hívása az Úrnak, amit ő is keres. Azért kérem, hogy legyetek irgalmasak magatokkal, mert ez egy, a szívünknek valószínűleg ez a dinamikája, hogy nektek dolgozni kell, be kell járni a munkahelyre, családotok van, szeretetes közösségeink vannak, előjáróink vannak, elvárásaink érkeznek felénk, meg magunk felé is egy csomó elvárásunk, hogy jól akarjuk csinálni. Jó szeretesek akarunk lenni, jó tanárok akarunk lenni. És ez így van, ennek a terhét, ez valós. Olyan jó lenne, hogyha ezt vele együtt láthatnánk. Vagy hogy nem úgy élnénk az életünket, mintha nem lennénk hívők. Vagy úgy élnénk a mindennapjainkat, mint hogyha rajtatok lenne a megváltásnak a terhe vagy műve. Nem tényleg tudnánk hívőként élni. Ahol tudtok szemlélni, vagy tudjátok azt szemlélni, az Isten hogy aktív ma a saját életedben, és hogy aktív azok életében, akiket az Úr hozzád küld. És meg vagyok győződve, még egyszer, ha akik itt ültök, katekétek vagytok tényleg, tehát nem önjelöltek vagytok, hanem tényleg hivatásotok a hitoktatói szolgálat, akkor ez egy iszonyú izgalmas tér lesz a te utadon, mert hogy szemléled a diákokat vagy a gyerekeket, az Úr mutat neked utat, hogy merre. Még ez egy olyan biztonságot jelent ez papként, katekétaként, úgy tudtok tanítani, vagy úgy tudtok jelen lenni, hogy bár viszed azt, amivel készülsz, viszed a módszertanodat, de ott élő lények ülnek veled szemben, akik az Isten kommunikál. Ahol az egyedül léted, vagy csöndedben szemléled őt, ugyanúgy imádkozol ott is. Tudod figyelni, beszélgethetsz róla, tudod figyelni, hogy neki, ő mit érez, ő mit él meg. Picit, hogy a magadról így a szemlélődésünknek az iránya, csak lássátok ezt, így oda mer irányulni a másik felé. És nem azzal leszel elfoglalva a katekéteken, hogy jól csinálod-e, hogy felkészültél-e. Persze csináljátok már jól, meg készüljetek föl meg, de mégiscsak ott vagytok, hogy tanítványok vagytok, akik észreveszitek, hogy az Isten hogy aktív azok életében, akikhez küld téged. És a mélységnek az a tere ez, amikor így, ezt így ti is gyakoroljátok, és nem csak beszéltek róla. Nem csak megértettétek, hanem mertek így élni, legalább picit. Még egyszer, nem kell mindenben jobbaknak lennünk, mint akik ránk vannak bízva. Vagy nem kell mindenben mintának legyetek, mert mások vagytok, de hogyha jó helyre irányultok, az igazi minta, meg az igazi valóság az, hogy te is törékeny vagy, te is elrontod, de ugyanoda irányulsz, mint ami felé akarod vezetni őket. Te nem magadhoz vezeted a gyerekeket, hanem hozzá. És a gyereknek nem az számít, hogy te tökéletes vegye vagy sem, hanem az számít, hogy oda tudtok-e térni, ahol a tökéletessel találkozik ő is, aki jelen volt, aki előbb kezdeményezett. Na, úgyhogy ez lenne a mélységnek a témája, és ez tényleg kulcs lesz. Az aszkézisünk, hogy ebben merünk ennek teret adni, ez kulcs lesz azért, mert nem mindegy, hogy diákokat önmagatokhoz, egy módszerhez viszitek, hanem az élő Istenhez, aki jelen van, aki kommunikál. A negyedik, hogy Jézus imádkozik, és hogy ebben a kapcsolatban marad. És persze, hogy imádkozunk mi is, mert olyan jó látni az Urat, aki imádkozik, és zsoltárokat énekel, és csöndben van. Kb. Ennyit tudunk az Úr imájáról. A mi atyánkot tudjuk még, ahogy ő tanít bennünket imádkozni. Tudjuk, hogy kimegy a hegyre, és elidőzik, hogy szereti a templomot, és vajon, hogy belül rajong érte, és ebbe a térbe megy, és körülnéz, és szemléli, ami a templomban történik. De nem módszertant írtak fel Jézus imájáról. Nem az került át hozzánk az evangéliumban, hogy azt írták volna fel, hogy ez hagyományozott volna át ránk, hogy Jézus minden reggel 6-tól 7-ig imádkozott. Vagy nem az jön át hozzánk az evangéliumban, a hagyományban, hogy Jézus módszert tanított volna, hanem erre a kapcsolatra vezet bennünket újra és újra és újra. És néha többre van szükségünk, mint egy óra, ez a helyzet. És néha pedig egy perc elegendő az, hogy jó helyre kerüljetek, ez a valóság. És ti érzitek, ha ezt a kapcsolatot keresitek, ahogyan Jézus is keresi, akkor és fontos nektek, ha ő kerül valahogy a központba, vagy a szemlélődésünknek a középpontjába, akkor néha többet kell imádkoznunk, mert muszáj. Mert különben akkor csak mi leszünk. Teréz anyáról mondták ezt, vagy ezt is Varga László mondta nekünk a múltkor, amikor beszélgettünk, hogy a Teréz anya nővérei a sok feladat miatt, amivel találkoztak, oda mentek Teréz anya, és megkérték, hogy imádkozhatunk egy kicsit kevesebbet, mert annyi ember keres bennünket, és nincs terünk erre. És akkor azt mondta nekik Teréz anya, hogy ha ez van, akkor dupla annyit imádkozzanak, ha egy órát imádkoztak reggel, akkor imádkozzanak még egyet, azért, és ez volt az izgalmas nekem, nem pusztán a kérés, hanem azért, mert hogyha kevesebb nem imádkozunk már, vagy nem kerülünk be ebbe a kapcsolatba, 2 hét, és nem ismerjük fel az Istent az emberekben, akiket hozzánk küld. És ez lesz az izgalmas szerintem, számunkra, katekéták számára. Ha ti nem imádkoztok, vagy nem imádságot nem pusztán szavaknak a mondását értem most, hanem azt a kapcsolatot, ahol vagytok, aki meghívott benneteket, és nézd, lehet, hogy egy perc, vagy 5 perc, az Isten tudja, hogy éltek, vagy milyen feladataitok vannak, stb. De hogy keressétek ezt az ő keresését, vagy az ő kezdeményezését a ti életetekben, mert hogyha ebből a térben lehettek, vagy vagytok, akkor felismeritek őt a napközben is. Érzékenyebbek lesztek arra, hogy ő kommunikál, vagy a másik életében is, nem csak a tiédben, vagy hogy ő közel akar jönni hozzátok, és hogyha pedig csak a feladat lesz, vagy a szolgáltatok lesz, akkor ez, mint hogyha így elhol, már nem veszük úgy észre. És imádkozni az nehéz, vagy hogy mondjam, az nem egy, vagy ebben a térbe kerülni, ez tényleg nem egyszerű, de meg iszonyú jó egyébként. De belekerülni ebbe a térbe, van a szívünknek egyfajta bizalma, vagy egy tere, ahol merünk elidőzni. És azért mondom ezt nektek, mert amikor leültök imádkozni, akkor a szívünknek a mozgása az néha olyan, hogy hát így az Isten biztos nehezet fog kérni tőlem. Ha őszinte vagyok vele, meg elmondom neki, hogy milyenek az előjáraim, vagy milyen feladatokat kaptam, vagy mennyi minden van rajtam, ő megnyújtott, hogy de fogod bírni. Vagy hogy oké, még bízok rád. Vagy tehát, hogy azért nehéz ezek a belső dolgainkkal imádkozni, mert rögtön azt gondoljuk, hogy az Úr, gondolhatjuk, hogy ebben a kapcsolatban így csak ti tesztek, és ő neki már megvan, hogy mi az elvárása feléd. Vagy az imáinkban előjönnek azok a valóságaink, amelyek ott vannak. Tehát picit ez, hogy amikor elkezdünk tényleg az Isten felé fordulni, akkor picit olyanok vagyunk, mint az Édenkertben Ádám és Éva, akik észreveszik, az Úr odaad mindent. Neked teremtette ezt a világot, érted van, szabad vagy, tiéd. És viszont a valóság az, hogy mindenki életében lesz egy nyavajás fa, ami nem. Tehát mindenkinek az életében van egy vagy több olyan fa, ami nem úgy sikerül, mint ahogy te szeretted volna. Nem lehet a tiéd, mert más vette el feleségül meg. Máshogy történt, mint kéne, vagy nem úgy nézel ki, mint ahogy szeretnéd, vagy nem vagy olyan intelligens, mint ahogy szeretnéd, vagy mindegy, vagy nem vagy olyan katekéta, mint amit magadtól elvársz, vagy. Mindjárt van egy ilyen fája, ami nem olyan, vagy nem a tiéd, vagy nem lehet a tiéd. És a nehézségünk az imádságnál az, hogy nagyon sokszor e körül a fa körül éljük az életünket. Az imáinkban a fáról akarunk beszélgetni az Úrral, hogy így ez a fa meg, hogy lehetne ezt megoldani. A kellemetlenség ebben az, hogy minthogyha nem lenne az erdő ott már, hanem csak az a fa létezne az életünkben. Ez az iszonyú nagy kihívás az életnek. Hogy ott van ez a nyavajás fa, és a körülötte járjuk az életünket, és a még nehezebb ebben pedig az, hogy az érzésünkre figyeljetek. Az Úr azért tette ezt a fát oda, mert ő féltékeny rád. Ő nem akar jót neked. ő nehezet kér. Ő azért tette oda, mert rossz lesz. És tudja azt, hogy eszel belőle, akkor olyan leszel, mint ő. És akkor megkérdezem még egyszer, hogy mi lett volna akkor, hogyha Ádám és Éva imádkoznak. Mi azt jelenti, hogy oda mennek az Isten, és azt mondják, hogy tényleg féltékeny vagy ránk? Mert akkor az Isten tudna válaszolni, hogy hagyjátok már abba. Nézd meg, hogy mit van. Nem azért tettem oda azt a fát az életedbe, mert hogy féltékeny vagyok, meg hogy rosszat szeretnék, hanem nézd, hogy mit van. És még egyszer, az imádságnak ez a tere azért fontos, mert hogy ki tudjunk kerülni a fának a vonzásába, és oda tudjunk irányulni arra, ahova az Úr szeretné, hogy irányuljunk. És hogy katekétaként jelen lesztek, nem a fáról fogtok beszélni, meg nem a fa elleni küzdelemről fogtok beszélni, hanem elkezdtek az Istenre irányulni. És keresztényként a meghívásunk megből győződve, hogy nem az, hogy a kísértéssel küzdjünk, hanem az Istennel legyünk. Az igazi küzdelem az az lesz, hogy ott vagyunk az Úr mellett, szemléljük őt, és a kísértések így el kell engedni. A legjobb, de minden harcművészetben ez van egyébként, a legjobb küzdelem az, hogyha nem álltok ellen, kilépsz és mész tovább, vagy mindegy, most ez nektek nem fontos, de hogy az igazi bunyóban ez az izgalmas, hogy nem mész ellene. Az igazi nagyok azok nem ellene mennek, hanem így a kísértés így ott hagyják, merik ott hagyni. Mennek egyensúlyban maradni. Jó, tehát az egyensúly az imádságnak a tere. A testről akartam mondani még egy dolgot, a megtestesülésnek a valóság, hogy Jézus testé lesz és emberré lesz, és katekétaként is ennek a valósága, ez a szakramentális teológiának a tere, hogy a hitünk az konkrét, az nem egy ideológia, hanem az Úr közel jön, fizikailag közel jön, megérint bennünket. És ugyanígy katekétaként, figyeljétek, a testünk megszólal, ahogy magatokhoz veszitek az Urat, ez az én testem, amit neked adok, érted adok, és mi is egyre inkább hasonlóakká válhatunk hozzá. Még egyszer, a hitünk van próbára téve, hogy tényleg egység van-e közöttünk. És hogy mivel az ő hasonlatosságára vagyunk teremtve, a testünknél hamarabb megszólal, mint a megértésünk. És ha jó helyen vagytok belül, akkor a testetek is jól, valamilyen együtt, otthon, kiengedettség, biztonsága van, ahogy beléptek egy térbe. És amikor pedig a fa körül forogtok, vagy ti vagytok a mesterek, ti hordozzátok a nektekkel, akkor meg figyeljétek meg, beáll a vállatok, nyakatok, de fejetek fáj. Csak még nem tudjuk miért, csak feszültek vagyunk. Megfelelni akarunk, nem vagyunk szabadok, nem vagyunk önmagunk. És csak fölüncsípitek, hogy a testetek jelez, akkor hallgassatok már rá, ha lehet. Mert ha időben hallgatunk a testünk jelzésére, akkor vissza tudunk térni oda, ahol az Úr vágyik, hogy legyetek. Lehettek önmagatok tanítványként az Isten előtt. Még egyszer, ő is lehet önmaga előtted.
Kedves hallgatóink, Nagy Bálint jezsuita szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Holló és vatkan. Félnapi vágtár a Tihanytól, s alig 10 perc madárröptére Kamor szurdokvárától, a fensíkon, melyen pirkadatkor Helka és Ciprián is megpihent, a megszokott kerékvágásban gördült az élet aznap is. A parasztok a házak körül, a kertekben sürgölöttek. A molnárok szabadjára engedték a malmok vitorláit, hogy munkára fogják a bakony felett szaladó szeleket, hadd peregjen a garaton a gabona. A pásztorok, gulyások, csikósok békésen legeltették állataikat a telebélyes mezőn. A gyerekek is szabadon kergetőzhettek a réten mindenfelé, csak egy szabályt kellett betartaniuk, messze elkerülni azt a sötét erdősávot, mely mögött a burokvölgy szeliketté a fensíkot. Az maga az ördög tanyája, intették őket szüleik és nagyszüleik. A fák és a bokrok kusza ágai, mint sűrűn szőtt vesszőpalánk zárulnak össze ott, mögöttük pedig mély völgy szakad be, tán egészen a föld alá. hosszan töri ketté a barátságos virágoktól tarka mezőt. Még kijárata sincs annak a szurdoknak, csak a völgy oldal öleli minden irányból. Épeszű ember arra nem jár. A völgytalpat embermagas csalán lepi, kidőlt faúriások korhadó törzsei, leomlott sziklaoszlopok nehezítik a járást. Ahol a fák nem tudnak megkapaszkodni gyökereikkel, kusza növényzet borít mindent, medvehagyma, náttippan, holdruta. Mindenfelé moha és páfrány. Alig látszik tőlük a meredek, barlangok és üregek szaggatta sziklafal. Oda lenne a levegő sűrű, folytóan párás, hogy lélegezni is alig lehet, pedig nincs ott semmi vízfolyás. Még tócsa is csak alig marad meg. Azt beszélik, hogy az alvilág folyója szippantja mélybe az esőcsepjeit, s egyenesen a pokolba vezeti. Nappal szúnyogok felhője gomolyog a völgykatlan felett, éjjel kísérteties víjogás, károgás tartja távol a jó érzésű népet attól a helytől. De ennél sokkal komolyabb oka volt annak, hogy a különleges térkép vörös színnel figyelmeztette Helkát és Cipriánt arra, jobb, ha nem mennek a burok völgy közelébe. Bár halálhírük terjedt, s évek óta senki nem látta őket, itt bujdokolt nyomorultul Bora, a bakony boszorkánya, és két bosszúszomjas szövetségese, Horka és Túz, a holló és a vatkan. Pedig ők ketten valaha a tihanyi várkastély retteget uralkodói voltak. Egészen addig, míg határtalan kapzsiságukban el nem követték azt a hibát, hogy ellopták a varázsszereket, amiket Kamor másnak szánt gyógyírként. Márpedig, ami az egyiknek orvosság, az a másiknak méreg. Így lett hollóvá Horka hercegnő, s így változott a daliás túzvitéz varacskos vatkanná az elorzott varázsszerektől. Mindhármukban forrt a gyűlölet. Kamor ellen, mert az ő varázsátka ült rajtuk, Sió ellen, mert úgy érezték cserben hagyta őket, és a hercegi pár ellen, már csak azért is, mert életben vannak. Nap mint nap csak a pillanatra vártak, hogy visszavághassanak. Fogalmuk sem volt róla, hogy bármikor megtehetnék ezt, hiszen a varázsló letette bűvös cserfapálcáját, ahogyan Sió is az aranybuzogányát, s hogy a hercegek sárga köves gyűrűje is titkos rejtek helyen pihen. Ők azonban egyre csak elveszített erejüket siratták. Hajdani dicsőségük felett keseregtek, és a legszánalmasabb lukakban kellett meghúzniuk magukat. Pár falatnyi eleséget kaptak csak néha a burok völgy többi lakójától ilyen-olyan szolgálatokért. Még vízért is csak az éleple alatt osonhattak a gajapatakra. Jókora gyaloglás volt az, de nem volt mit tenni, vízre szükség van. Megtették az utat minden héten legalább egyszer. Vaksötétben hágtak föl a völgy peremére, s a túloldalon le a patakhoz. Ott megmerítettek vödröt, csöbröt, kulacsot, s mire megvirradt, újra bevették magukat sziklaüregeikbe a völgyben. Hanem legutóbb nagyot fordult velük a világ a Gaja partján. Eleinte minden úgy történt, ahogyan mindig. Horka levegőben örködött, Bora töltötte a vizet, Túz pedig cipelte. Már majdnem hazaindultak, mikor Horka a magasból úgy látta, mintha valamit hozna magával a patak. Mereztették szemeiket, és lassacskán egy ládika alakja bontakozott ki a sötétből. Imbolyogva, bugdácsolva közelített feléjük. A holt sápatak fénye derengett csupán, mégis kivehető volt, hogy valami díszesebb darab. Kihalázták hát, és magukhoz vették. Próbálták kinyitni, ám nem boldogultak vele. Mivel nem volt sem túl nagy, sem túl nehéz, hazacipelték. Reménykedtek, hogy valami kincset, aranyat vagy ékszert rejt, és egyre azon spekuláltak, vajon kitől ragadhatta magával a patak. Otthon aztán nagy meglepetésben volt részük. Túz jó párszor nekirontott a kis ládikónak, és végre valahára felpattant rajta a zár. Először csalódniuk kellett. Semmi arany, semmi ékszer, csak egy foszladozó, mojrágta papírtekercs. Ám amikor Bora kézbe vette, és kibogarázta rajta a betűket, rikoltozni kezdett örömében. Többet érez minden aranynál! Újra hatalmasak leszünk! Sivítozta, körbe-körbe szaladgálva a rongyokkal bélelt szűkös sziklaodúban. Pislogott csak a másik kettő, de a boszorkány hamar felvilágosította őket. Ez egy különleges varázsszer receptje! Azt is hamar kiokumulálták, hogy a ládikát csak Kamortól ragadhatta el a víz valamiképp, ilyen írás nem lehetett másé. Na de miféle bűszer ez? Mire jó? Elmulasztja a szemölcsöket? Sokra megyünk vele? Akadékoskodott Horka. Bora forgatta a papírost, bár az aljából hiányzott egy jókora darab, nagy vidáman kúrjongott. Hogy mi a hatása? Több, mint amiről valaha is álmodtunk. Mindent lebénít, ami ezt csak hozzáér. Ajtó bezárul, forrás elapad, ami él, megdermed. És mit érünk azzal, ha elapasztjuk a forrást? Így sincs víz ebben a nyomorult völgyben. Horkant fel Túz. Ezért cipeltettétek velem árkombokron át. Még ha feloldaná az átkot, és levethetném végre ezt az undok külsőt. Arra is sor kerül, édesem, csak ne üsd az orrod abba, amihez nem értesz. Inkább menj a barlang elé és őrködj! Torkolta le Horka, aztán vérfagyasztó kacagásba kezdett Borával. Most megfizetünk minden nyomorúságért! Rikoltozták, és keringtek körbe, mint akik eszüket vesztették. Alig tudtak lecsillapodni izgatottságukban. Végül Horka tért a tárgyra. És mégis, mi kell ez a szerhez? Hogyan akarod elkészíteni a főzetet, hisz minden varázsszered oda lett? Éppen ez a csodálatos. Nem füvek kellenek, hanem vízi növények. Horka csalódottsága elmondhatatlan volt. Hiszen ebben az elátkozott völgyben nem terem semmiféle vízi növény, azért a Balatonra kéne menni. Az bízd csak ide, majd én megoldom, fölényeskedett Bora. Csak nem azt akarod mondani, hogy megkeresett Siót? Csattant fel Horka, és ideges száncsapásokkal felreppent. Neked elment az eszed. Benne nem bízott senki sem. Emlékezz csak, mit tett velem és Túzzal. Elsőre mindent megígért, aztán mégis annak a vakarcs húgomnak a pártjára állt. Ebben azért egy kis részletek nektek is volt, nem, de bár? Hárította el Bora a kritikát, és közben már készülődni is kezdett. A sziklaudú belsejében megpróbálta leráncigálni az egyik falvédőleplet, a legfeketébbet. Míg azzal bajlódott, halkan morogta tovább Horkának szánt szavait. Nem fogok itt magyarázkodni. Én előkerítem a hozzávalókat. Te addig találd ki, hogyan takarítsuk el az útból a fenséges hercegi rokonságodat. Nem boldogult a falvédővel. Közelebb kellett húznia az egyik ülőkének használt fatuskót. Felállt rá, úgy akaszgatta le a kampókról. Attól még nem leszel újra ember, ha megdermed a soktornyú kasténépe, magyarázta tovább. Azt majd te megoldod, kedves Bora, mégiscsak te vagy a boszorkány. Ahhoz előbb meg kell kaparintani kamor varázsszereit. Nekem csak ez az egy maradt, mutatta a leplet, amit addigra nagy nehezen leemelt a falról. Ez is csak azért, mert ócska lópokrócnak hitték. Amikor rád támadtak? Igen, amikor a kedves húgod és a párja feldúlta az otthonomat. Az egész hadsereget ellenem parancsolták azzal a bamba granadírral az élén. Látod, csak Sió árulhatta el nekik, hol laksz. Majd éppenséggel az a nagy jótét lélek kamor. Ott nyüzsgött az a megátalkodott varázsló is. Nagyon is jól tudom, mi történt. Csattogott vissza Horka.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 18. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában, a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója alapján. Bátorított ebben a folyamatban a most megválasztott Szentatya 14. Leó pápa, aki arra biztatta az egyik beszédében az embereket, hogy a II. Vatikáni Zsinathoz térjünk vissza a megújulás folyamán. A mostani témánk, ami már nem is új, hiszen már többször is beszéltünk róla, a konstitúciónak a 48. pontja a tudatos és tevékeny részvételről szól. Tulajdonképpen arról, hogy a Szent Mise az nem egy színházi előadás. Beülünk, megnézzük, és tulajdonképpen egy-két érzelmi vonáson kívül nincs semmi közünk hozzá. A zsinat így fogalmaz erről a tudatos tevékeny részvételről ebben a pontjában. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek nem csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül, jól megértve, a szent cselekményekben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek. Meg kell továbbá tanulniuk a szeplőtelen áldozati adományt nem csak a pap keze által, hanem vele együttesen is fölajánlani, önmagunkat is áldozatul hozni. Így kell Krisztus a közvetítő által egyre tökéletesebb egységre eljutniuk Istennel és egymással, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Csodálatos ez a megfogalmazás a zsinat szavaival. Vagyis még egyszer, nem nézők, hanem résztvevők vagyunk. Krisztus áldozata, amely megújul a Szent Misében, alkalom arra, hogy a mi áldozatunkat is oda tegyük az oltárra. Mik ezek az áldozatok? A család, a szenvedések. És sorolhatnám tovább minden olyan dolog, amely Krisztushoz kapcsolódhat azzal, hogy mi magunk is egyesülünk Jézussal az ő áldozatában. Nem felejthetjük el Krisztusnak azt a mondatát, amely itt talán különösen is megvalósulhat, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. A Szent Mise különösen is alkalmas arra, hogy a hívő ember Krisztussal együtt hordja mindennapi keresztjét, és ezt fölajánlja. A következő pontokban tulajdonképpen olyan dolgokat fogalmaz meg a zsinat, amely talán nem rajtunk múlik. Ilyen például a szentmisék rendjének a megújítása, a szentírásnak a minél gazdagabb asztala, hogy meglegyen terítve, a homília, az egyetemes könyörgések. Talán ezekről egy-két mondattal szeretnék megemlékezni. A 49-es pont a népmisékről szól. A zsinat ebben a pontban azt óhajtja, hogy a Szent Mise áldozatnak külső szertartása is bizonyosságot, ezért elsősorban a vasárnapok és a parancsolt ünnepek népmisére vonatkozóan hozza a rendelkezéseit a zsinat. Vagyis minél inkább résztvevők legyenek, belekapcsolódók legyenek a hívek a Szent Misében. Éppen ezért a zsinat óta fontos momentum, hogy a Szent Mise alatt más imádságokat, akármilyen szépek, akármennyire fontosak a szívünknek, nem imádkozunk. Nem rózsafűzérezünk, nem veszük elő az imakönyvünket, különböző szentek imáit keresve, hanem próbálunk belekapcsolódni a Szent Misébe. A megújításoknál azt hangsúlyozza a zsinat, hogy a szertartásuk, lényegük hűséges megőrzése mellett legyenek egyszerűbbek. Aki idősebb testvéreim még ismerik a zsinat előtti szentmise szövegeket, úgy gondolom, hogy igazat adnak abban, hogy a megújulás ilyen értelemben is megtörtént. Természetesen a liturgiával foglalkozó atyák és különböző szervezetek kell, hogy továbbra is keressék ennek a megvalósulását, tehát, hogy a zsinat a szövegeket olyanná tegye, hogy a hívek egyre könnyebben bele tudjanak kapcsolódni. A Szentírásnak a fontossága, erről már beszéltünk is, több Szentírás van a Szentmisében. A Szentírás használata akár a hétköznapok során, akár a vasárnapi szentmiséken sokkal gazdagabb, mint eddig volt. Hozzáteszem azt is, hogy a Szentírás gazdagsága azt is elhozta magával, hogy ismétlődő ciklusokban, 3 évente a vasárnapi szentmiséken elénk tárul az evangéliumoknak a sora. Ugyancsak, mint egy körforgásban valósul meg a hétköznapi szentírási olvasmányokban a Szentírásnak az egyre mélyebb ismerete, hiszen 2 olvasmány és 1 evangéliumi szakasz ismétlődik a hétköznapok során úgy, hogy az egyik évben az első sorozatot az Újszövetségből, a második évben pedig a második sorozatot olvassák föl. Hozzáteszem a tevékeny belekapcsolódáshoz, habár a zsinat itt erről nem beszél, de mégis fontos tudni, hogy a pap az evangéliumot olvassa föl, vagy ha jelen van diákónus, akkor ő, de a többi szentírási olvasmányt a hívek olvassák föl. Fontos lenne ez a belekapcsolódás is. Nem kell félni a szent misébe való belekapcsolódástól, a szentírás fölolvasástól. Fontos, az egyetemes könyörgések az 53. pontban így ír erről a zsinat. Az egyetemes könyörgéseknek, más szóval a hívek könyörgéseinek újra helyet kell biztosítani, mégpedig az evangélium és a homília után, különösen vasárnap és parancsolt ünnepeken. Az egyetemes könyörgések azért is fontosak, mert nem csak az anyaszentegyházért, a közhatalmat gyakorlókért, az egész világ üdvösségért könyörgünk, hanem itt újra megfogalmazhatjuk saját kéréseinket a Szent Misében, természetesen sokszor nem hangosan, bár olyan forma is előfordul, amikor a lelkipásztor bizonyos alkalmakkor arra kéri a híveket, hogy fogalmazzák meg saját szavaikkal kéréseiket, és mondják el hangosan, de legtöbbször magunkba oda tehetjük kéréseinket. És ki az, akinek nincs kérése az Úrhoz? A következő pont a népnyelv és a latin nyelvről beszél, úgy gondolom, hogy ezt a részt kihagyhatjuk, és a következő a szentáldozás, én úgy gondolom, ez annyira fontos, hogy a következő alkalommal majd ezzel kezdjük az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.